köszönöm, hogy beszélhetünk ezekről a videokonferencia témájáról, és hát vágjunk bele rögtön az első kérdésbe, és remélem, hogy ugyanolyan hétköznapi lesz, mint az eddigi. Azt szeretném először megkérdezni Öntől, Károly, hogy mióta és milyen célra használja a videokonferencia technológiát a munkájához?
Ebben a könyvtárban, mint mondtam is már, amikor idejött és beszélgettünk, 5 és fél-6 éve költöztünk be, akkor már a videokonferencia rendszert úgy hoztuk át a régi épületből, tehát azelőtt kezdődött el, tehát nagyjából olyan 7-8 évvel ezelőtt találkoztam az NIF-es videokonferencia rendszerrel. Én azelőtt videokonferencia rendszert nem láttam, az NIF kapcsán találkoztam ezzel. Az NIF-nek ugye a műszaki tanácsának tagja vagyok, és a műszaki tanácsban volt olyan értekezlet, amelyet videokonferencia rendszeren bekapcsolódva tartottunk, tehát ilyen módon az NIF inspirált arra, hogy én, mint a műszaki tanács egyik tagja, ezen keresztül vegyek részt, és azóta ez egyre fokozódik tulajdonképpen, de egyre többet van. Ebben az épületben már úgy terveztük ezt a házat, hogy itt külön videokonferencia helységet alakítottunk ki. Az egyetemi könyvtár fővállalata, hogy az egyetemen egyik videokonferencia rendszert, az NIF-es rendszert kezeli, és ehhez ki is alakítottunk egy külön helységet, aminek már a névtábláján a tervezéskor is az volt ráírva, hogy videokonferencia terem. És ezt máig is csak erre használjuk. Ez szerintem a mi fölfogásunkat, meg a használat módját, meg gyakoriságát is mutatja valamennyire.
Az, hogy milyen célra használja, ez az ön esetében inkább szakmai konzultációkat jelent, ugye?
Leginkább tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát, hogy értekezleteknek a kiváltására, tehát a leggyakoribb módja az, hogy hát, hogy egy, vagy két, vagy három, vagy akár több partnerrel közös értekezletet tartunk, olyan, amelyikhez legtöbbször fel kellene utazni Budapestre, mondjuk a debreceni, vagy soproni, vagy veszprémi, vagy pécsi kollégákkal együtt, és Budapesten tartanánk egy értekezetet egy adott témába. Ezek bizottsági értekezetek, rendszeresen ismétlődő értekezetek. Talán jellemzőjük az, és ez nem lényegtelen, hogy olyan társággal tartom ezt az értekezetet, ez szerintem a videokonferenciázásban egy fontos körülmény, amelyek megszokottak, ismerjük egymást, és nem a videokonferencia rendszeren találkozunk először. A videokonferencia rendszerben az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember olyanokkal találkozzon, kezdő videokonferenciázóként, akikkel személyes kontaktusa meglehetősen jó, mert sokkal könnyebb átlépni a videokonferencia adta gátlásokat, mint ha ismeretlenekkel. Tehát ha a virtuális térbe ismeretlenekkel találkozunk, akkor a virtuális tér gátlásait, meg az új emberrel való találkozás gátlásait egyszerre kell átélni, és a kettő összeadódik, és abból nem sok jó sül ki. Tehát nem árt, ha az ember úgy kezdi, hogy jó barátokkal kezd videokonferenciázni, mert akkor a második körülmény az eleve átidalható.
Hát ez nagyon jó gondolat. Milyen intézményekkel zajlanak ezek a konzultációk, és vannak esetleg külföldiek ezek között?
Videokonferencia rendszere, mi, mint mondtam, bizottságülésekre használjuk. Ez azt jelenti, hogy partnereink által véve más könyvtárak, tehát tipikusan a Debreceni Egyetemi Könyvtár, Miskolci Egyetemi Könyvtárból kollégák, az Országos Széchenyi Könyvtárból gyakran kollégák, és nagyon gyakran, mivel az NIF-ben is rengeteg projektben működünk közre, nagyon gyakran a másik felén a videokonferencia rendszernek NIF-es kollégák vannak. Körülbelül ezek szoktak összejönni, ezek a közösségek. Most az EISZ bizottság, amelyik a konzorcionálisan vásárolt magyar tudományos információk, folyóirat és adatbázisok, tudományos adatbázisokért felel országosan, az most először fog kísérletet tenni arra, hogy az üléseit rendszeresen videokonferencia formájába csináljuk. Ennek március 3-án lesz az első ilyen ülése, de korábban egyébként esetileg már velük is csináltunk ilyet, ilyen bizottságülést, csak most azt tervezzük, hogy minden második ülést, vagy minden harmadik ülést, tehát minden második vagy harmadik ülést tartunk személyesen, a többit azt mind áttereljük videokonferenciára. Erről határozat született ebben. Ebben a pillanatban ez az akadémiai könyvtárnak a helyszíne lesz, akik ugye most kaptak videokonferencia rendszert nem régen, és a másik helyszín mi, illetve Debrecen és más kisebb helyszínek, kisebb főiskolák, egyetemek kapcsolódnak bele. Azt még nem tudjuk, hogy hát hogy a budapestiek azok összegyűlnek majd egy helyen kényelmi okokból, vagy mindnyájan a saját videokonferencia rendszerüket úgymond beüzemelik, ezt még nem tudom megmondani.
És itt ez a említette, hogy minden második vagy harmadik személyes lesz. Ennek az az oka, hogy ott olyan protokolláris vagy egyéb olyan dolgok vannak, amik csak személyesen bonyolíthatók, vagy ezt a személyes nexus szeretnék megtartani, nem elveszíteni a videokonferencia
során. Ez az utóbbi, tehát úgy gondoljuk, hogy lehetnek olyan ügyek, és lehet olyan tényezők, amik jobb, hogyha időnként személyesen is találkozunk, így mondva arra, hogy bizalmasan egymással is találkozunk, és hogy mondjam, a bizottságon kívüli megbeszéléseket is folytassunk, személyes kontaktus is. Erre úgy gondoltuk, hogy a minden második, harmadik ülés, ha így van, akkor az elegendő, meg hát ez egy tesztidőszak. Tehát ha szerintem úgy találjuk, hogy a videokonferencia rendszer mondjuk 90%-ba pótolja a személyes találkozást, akkor lehetséges, hogy majd csak minden negyedik lesz személyes, vagy esetleg hosszabb távonál is maradnak a személyesek, vagy ritkulnak. Most úgy prognoszizáljuk, hogy elég, ha minden második, harmadik személyes. Mi ennek vidékiek nagyon örülünk, ennek a lehetőségnek is. Persze annak fogunk legjobban örülni, hogyha az egészet át lehet terelni a virtuális térbe.
A hazaiukon kívül vannak-e esetleg külföldiek, akikkel már ilyen?
Igen, az előbb erre nem válaszoltam. Nekem van külföldi partnerem, de mivel az face-to-face személyes jellegű kapcsolat, azt jelen pillanatban nem szoktam ezzel a videokonferencia rendszerrel intézni, meg személyesebb jellegű is a kapcsolat, bár szakmai alapokon nyugszik, hanem a Skype-al szoktam csinálni. De Skype videokonferencia rendszerbe, tehát látjuk egymást azzal a rendszerrel is, csak ez kényelmesebb, és abban nincsen harmadik vagy negyedik partner, tehát ezért ez íróasztaltól íróasztalig egyszerűbbnek tűnik ez a megoldás. Tehát ilyen értelme videokonferencia rendszert használok, de nem azt a rendszert, amiről beszélünk. De nem kizárt, hogy áttereljük majd ide a dolgot, akkor, hogyha szakmailag is érdekes lesz, erre talán mondanék egy példát. Az illetőt meghívtuk az NEF nagy konferencia sorozatára, a Networkshopra, hogy az egyik előadáson után úgynevezett koreferátor legyen. És a koreferátumát majd valószínűleg videokonferencia rendszeren fogja Amerikában megtartani. Tehát a Networkshop értekezett videostreamjét fogja nézni Amerikába az íróasztalánál, és amikor sorra kerül ő, akkor ő egy kivetítőn keresztül, valószínűleg a videokonferencia rendszeren, vagy más technikával, ezt még nem tudjuk, de tulajdonképpen kvázi videokonferencia rendszerbe fog a konferencián részt venni és hozzászólni, azt tervezzük. Na hát annak az előkészülete során, amíg ezt megbeszéljük, biztosan sok videokonferenciát fogunk vele is lezajlítani, hogy ezt mind tisztába tegyük, hogy fog majd zajlani. Ez egyébként majd áprilisban lesz ez az esemény.
Oké, köszönöm. Hogyan látja, hogy hazánkban adottak-e ezek a tárgyi feltételek a felsőoktatásban, ami kell ahhoz, hogy elterjedjen a videokonferencia, mint hétköznapi eszköz? Hogy látja ezt?
Én külföldi utazásaim során úgy láttam, hogy a magyar felsőoktatás legjavának az ellátottsága, a technológiai ellátottsága ilyen szempontból, tehát a videokonferencia rendszer technikája, meg a hozzá föltétlenül szükséges szélessávú hálózat, tehát a hábon, az teljesen kompatibilis a nyugat-európai egyetemeken látott példával, meg eszközökkel, tehát semmivel nem marad alatta, sőt, még azt is merném állítani, hogy a legjobb minőségiekkel kompatibilis, tehát szerintem ez nagyon fejlett rendszer. Inkább a kihasználtsága, az, hogy ezt ténylegesen használják-e, meg milyen fokba, azok a szokások, annak a régi múltja, tehát hogy milyen múltra tekint vissza, hogy szokták meg az emberek, és milyennek a pszichológiája, hogy lehet leküzdeni ennek a mindenféle gátlásait, problémáit, azzal inkább vagyunk háttérbe, mint a nyugat-európai partnereink, de semmiképpen nem technológiailag ezek. Tehát ha valaki azt mondaná, hogy, hát, hogy azért nem lehet Magyarországon videokonferenciázni a felsőoktatásba, mert nincsen hozzá drót, és nincsen hozzá eszköz, akkor az nem mond igazat.
Értem. Ez pont passzol a jelenlegi programunkhoz. Ugye említette, hogy már 7, lassan 8 éve ön kapcsolatban áll a videokonferenciával és használja, hogy itt a könyvtárban és az ön intézményében kapott-e valaki kedvet ön által ahhoz, hogy a munkájába beépítse a videokonferenciát, illetve hogy ez házon belül, meg házon kívül tudott-e hatással lenni úgy emberekre, akiknek utána már ez természetes dolog, hogy ilyen módon használják ezt a rendszert.
Hát ha statisztikai szempontból közelítjük meg a dolgot, akkor azt tudnám mondani, amikor ebben a házba beköltöztünk és a videokonferencia termünket kilakítottuk, akkor minden másnap el kellett magyarázni valakinek a házba, aki rá akarta tenni a kezét egy üres helységre, hogy hogyan lehet az, hogy ott van egy videokonferencia rendszer terem, amelyik úgymond nincs kihasználva, sose történik benne semmi, csak nagy ritkán egy-két könyvtáros, nevetesen én vagy a kollégáim néha megjelenünk ott, milyen jó lenne azt valamire másra kihasználni. Na most ehhez képest eljutottunk oda, hogy teremfoglaló rendszert csináltunk a házba, amelynek a videokonferencia rendszer is része, és teremfoglaló rendszert nyilván azért kellett csinálni, hogy az ütközéseket ki tudjuk kerülni. Tehát magyarán, hogyha ma egy videokonferencia rendszerre én foglalni akarom a termet, akkor izgulnom kell, hogy nem marta el valaki már el előlem, és nagyon gyakran van az, hogy szoftveresen a gépemről kell megoldani a videokonferenciát, mert a videokonferencia teremben már más van. Na most egyre gyakrabban veszem észre, hogy ezek már nem is kollégák, itt a könyvtárból, akik tőlem látták, vagy a kollégáimtól látták ezt, hanem külső intézményekből jönnek, mármint úgy értem az egyetemen belüli intézményekből jönnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hát, hogy én meg vagyok elégedve azzal, hogy ahogy ez terjed, és amennyien használják. Azt gondolom egyébként, hogy akik ennek megrögzött notórius felhasználói, azokkal semmi baj nincsen. Inkább azt látom, hogy vannak olyanok, akik notóriusan nem akarnak erről tudomás lenni, és nem tudják, hogy van, és nem használják ezt a rendszert, holott lehetne. Tehát van, nincsenek vagy-vagy emberek, hanem olyanok vannak, akik ezt magától értetődően használják, minél többet szeretnék használni, és hogy sorba állnak érte, és vannak olyanok, akik nem tudnak róla, nem is akarnak róla tudni, és nem is értik, hogy hát hogy a másik fele a világnak az mit akar ezzel, és miért örül, és miért áll sorba, és miért foglalja a termet, és milyen előnyökkel jár ez. Tehát ilyen ketté szakadt egy kicsit a dolog. Olyan langyosak nem nagyon vannak. Tehát az ember vagy beleveti magát ebbe és használja, vagy pedig távol tartja magát, és előítéletesen viszonyul hozzá. Tehát nem látta, de nem is akarja látni, mert ő úgy véli, hogy tudja, hogy ez neki nem kell. Inkább így különböztetném meg.
Hát igen, hogy beszéltünk is róla, régen a mobiltelefon osztotta meg így a közvéleményt, hogy valaki tagadta valakinek a jövőt, látta benne. Hát eldőlt, hogy mi lett a jövő. Még az előbb beszéltünk arról, hogy nem csak az intézményen belül, hanem az intézményen kívüliek, az előbb utalt is rá, ide szoktak úgymond a videokonferenciázás kapcsán. Esetleg van erre valami példa?
Igen, tehát talán extrémebb eset azért, mert ritkább talán mai Magyarországon, és azt hiszem, hogy külföldön is kár lenne áltatnunk magunkat azzal, hogy azt mondjuk, hogy ez külföldön ez általános. Például volt olyan, hogy hát ugye egy szegedi középiskolába, és a középiskolát most hangsúlyozom, hogy nem gimnáziumról van szó, hanem egyszerű középiskoláról, egy történelemtanár vezetésével, egy projekt kapcsán, egy holokauszt megemlékezés projekt kapcsán egy olyat tudtak kialakítani, a projekt maga már természetesen előtte létrejött, amelyben egy svéd középiskolai osztállyal együtt a mi videokonferencia rendszerünket elkérve, tehát a termünket elkérve, és mi ehhez hozzájárultunk, tartottak egy olyan próbaórát, ahol a videokonferencia terembe egy kis létszámú osztály jött be, és a túlsó felén Svédországba egy másik osztály, és közös órát tartottak, ahol közösen beszélték meg angol nyelven a két tanár, a svéd és a magyar kollega vezetésével ezt a dolgot. Emlékeim szerint ez kétszer ismétlődött meg, tehát ez egy pályázat volt az ő részükről. Persze a videokonferencia rész az nem volt a pályázat része, hiszen amikor még benyújtották a pályázatot, akkor csak együttműködés volt ebbe a dologba. Ők akkor még úgy gondolták, hogy interneten keresztül, chattel, meg fórumon, meg ilyesmin tartják a kapcsolatot. Csak amikor lehetőséget láttak arra, hogy nálunk ezt ki lehet használni online videokonferencia rendszerbe, akkor ezt kipróbálták, és hát úgy mondjam, nagyon bejött nekik. Tehát nagyon hálásak voltak, és azt mondták, hogy gyerekeknek nagyon érdekes élmény volt ilyen közös órát tartani Svédországgal.
Akkor lehet mondani, hogy mindkét helyszínen volt egy oktató, egy tanár, és az ő úgymond konzultációjuknak, közös oktatásuknak voltak akkor szemlélő és interaktív résztvevői mindkét helyszínen.
Így van, pontosan ez, ahogy mondja.
Ez egy különleges státusz egyébként a videokonferenciának, mert gyakran az van, csak az egyik oldalon van oktató, ez a úgymond a csúcsa az oktatásban. Oké, nagyon örülök ennek a példának. A következő kérdésem az lenne, hogy vissza tud-e emlékezni arra, hogy mi volt az első olyan hivatalos munkája, ahol használnia kellett a videokonferenciát. Nyilván ez régen volt, de amikor konkrétan már a munkához kellett, és már dolgoztak.
Úgy emlékszem, hogy az NIF-nek valamilyen belső értekezlete volt, amelyre tulajdonképpen azért nem utaztam föl, hogy kipróbáljuk a videokonferencia rendszer direkt, és ez volt talán az első alkalom. Tehát úgy emlékszem, hogy NIF-esek voltak a partnereim, és magát a videokonferencia rendszert, mint új technológiát próbáltuk ki azzal, hogy tartalommal töltöttük meg, tehát valamit csináltunk, megbeszéltünk rajta, amihez személyesen kellett volna fölmenni. Ez elképzelhető, hogy az NIF műszaki tanácsának az ülése volt, vagy valami hasonló.
Tehát már akkor is úgymond élesben, tehát az nem a videokonferenciáról szólt, hanem azt használtam.
Így van.
Akkoriban voltak így agályai a technológia kapcsán, amikor ugye tudomást szerzett róla, hogy majd ilyen módon is kell együttműködni másokkal, vagy nem volt, vagy hogyan érte ezt meg az elején?
Bizonyos aggályai az embernek vannak a tekintetben, hogy fog ez működni, meg hogy elég ügyes vagyok-e, hogy ezt tudom használni, meg visszaadja azt az élményt, mint a személyesen találkoznánk, de ezt nálam, mint vidéki embernél, tök zárójelbe tette az a dolog, hogy nem kell hajnalba fölkelni, és nem kell Budapestre felutazni, és nem kell 3 órát a vonaton zötyögni el, meg 3 órát visszafele zötyögni. Ez a vidékiek esetében rendkívüli hajtóerő tud lenni. És én is így voltam vele, hogyha ezzel egy konferencia, egy értekezlet 2 órásra szükül, és nem egy egész naposra, az minden pénzt megér, tehát mindenféle gátlásomat, problémámat, bajomat és kellemetlenségemet, amit gondoltam a videokonferenciára rendszerről, azt messze felülírta az előny, amit az biztosít, hogy jóval rövidebb idő alatt, jóval kényelmesebben tudom az egészet lebonyolítani. És ez fényesen igazolódott is. És azóta is úgy látom, hogy a videokonferencia rendszernek a vidékiek számára ez a legnagyobb előnye, hogy nem egy egész nap megy el egy értekezett, hanem csak az a 1,5-2 óra, tehát magyarán a nettó idő meg a bruttó idő a sokkal közelebb került egymáshoz. Egy budapesti számára a nettó idő meg a bruttó idő között 0,5-1 óra közlekedési intervallum valami még hozzáadódik, ez egy szegedi számára akár 6-7 óra különbség is lehet a bruttó kárára, vagy a nettó kárára. Tehát 1,5-2 óra tényleges időért elcsesz az ember 8-9 órát tulajdonképpen, és ezt, ha belegondolnak, hogy ez akár hetente ismétlődik újra és újra, akár évente 30-40-50 alkalommal, azt az ember kiszámolja órába, percbe, ez borzasztó sok idő.
Hát igen, mert bosszantó is az, hogy az ember a munkaidejében nem tud tevékenykedni, hiszen zötyög valahol a vonaton, oké, lehet laptopozni, vagy bármire, a feladatok attól még nem csökkennek.
Így van, ez gyakorlatilag nagyon rátapintott a lényegre, ez azt jelenti, hogy egy 1,5 órás értekezletet tartok Budapesten, és annak az ára számomra az, hogy egy egész napot pótolnom kell a következő napokon, tehát másnap én nem 4 órakor, meg 4:30-kor megyek haza, hanem este 7-kor, hogy pótoljam azt a napot, aminek a bruttó idejébe nem tudtam tevékenyen dolgozni valójában, mert közlekedtem, utaztam, vártam a vonatra, állomáson álltam, villamosoztam, és így tovább. Hát ez óriási el.
Hát igen, itt látszik, hogy a munkatársi meg a magánemberi egyensúly, amit próbálunk tartani, abban ez a technológia azért jó irányba viszi a dolgokat. Mit tartott, vagy tart ma is a legnehezebb feladatnak a videokonferencia használata során, úgy összességében? Mi az, ami...
A videokonferencia rendszerben nem azt mondom, hogy a legnehezebbnek, hanem olyannak, amit még nem látok elég gördülékenyen és nehezebben megvalósítható a felhasználó által, tehát ez nem trivialitás, az, hogy a felhasználó azt, amit egy tárgyalóasztal mellett könnyen megtesz, hogy kivetít egy internetes oldalt, hogy körbead egy dokumentumot, kioszt egy papírt, fölhívja a figyelmet arra, hogy itt van a kezemben egy könyv, ezt nézzétek meg, erről van szó, vagy ilyesmi, ezt a videokonferencia rendszerbe nem triviális megtenni, azért, mert további technikai eszközök kellenek hozzá. Igen. Tehát ideális esetben azt mondom, hogy egy jó videokonferencia rendszerbe nagyon jó, hogyha default rá van kötve egy internetes megfelelő felbontású számítógép, amelyen egy számítógépes dokumentumot be lehet vetíteni, és az illető át tudja kapcsolni, működtetni tudja. Legtöbbször ez hiányzik, ez a know-how, tehát legtöbbször a felhasználó azt tudja, hogy kell videokonferencia rendszerbe beszélni, meg bekapcsolni a rendszert, de az, hogy kell kapcsolni egy számítógépes képernyő között, és hogy kell visszakapcsolni, illetve esetleg egy olyan kamera, amelyik egy dokumentumkamera, ami alá lehet dugni egy dokumentumot, amely nem számítógépen készült, és be lehet vetíteni, esetleg a két eszközt együtt használni, ez bűvészmutatvány, tehát ennek nincs meg a gyakorlata, holott mindenki érzi, hogy igazávéve ezzel lehetne a videokonferencia rendszer teljessé tenni az asztali beszélgetések hangulatához hasonlítani, utána már csak tényleg azt hiányzik, hogy a kávét hogy lehet meg a pogácsát átküldeni az interneten. És ha azt megoldjuk, akkor már tökéletes lesz.
Hát igen, remélhetőleg az utóbbi is megvan. Viccesen azt is meg lehet oldani. Az előbbire viszont egy jó AV technikai kialakítás kell, ahol nem veszi el a műszaki dolgok, nem veszik el az ember figyelmét. Nyilván képtelenség úgy másokkal beszélgetni, hogy közben olyan műszaki dolgokat kell megoldani, amit egyébként nehézségre ütközik. Még offline helyzetben is kínos lehet.
Én tudom, hát hogy még... ezeket meg lehet oldani, csak mivel az embernek ez ritkábban kell, nincs benne gyakorlata, ezért aztán ez olyan, mint az interaktív tábla a tanári pályán, aki ezt használja, azt tudja, hogy hát, hogy az ember munkáját megkönnyítő remek találmány baromi gubancossá válik akkor, hogyha nincs a kellő gyakorlat és rutinja az egészbe, és inkább a háta közepének kell az egész, mert nem tudja, hogy kell használni, holott az egészet arra találták ki, hogy megkönnyítse a munkáját, és úgy tűnik, hogy nem megkönnyíti, hanem megnehezíti, azért mert a gyakorlat hiányzik belőle.
Igen. Egy érdekes kérdést szeretnék föltenni, hogy ön szerint mi szükséges ahhoz, hogy videokonferencián keresztül a túloldaliak felől figyelmet érezzen? Tehát, hogy érezze, hogy önre figyel az, aki ezt beszél, és hogy ez a beszélgetés interaktív legyen. Tehát mi szükséges ön szerint ehhez, hogy ez működjön?
Én általában véve nekem ezzel jó tapasztalataim vannak. Az elején már mondtam, hogy ennek az egyik fontos attribútuma, ennek vagy velejárója, azaz, hogy olyanokkal kezdtem el videokonferenciázni, és ma is leginkább olyanokkal videokonferenciázok, akikkel személyes kapcsolatban vagyunk, és közös érdekeink vannak, tehát meg akarunk valamit oldani, és mindnyájan azért ülünk le, mert a videokonferencia rendszertől egy konkrét megoldást várunk, tehát magyarán a beszélgetésnek az a célja, hogy megegyezzünk valamibe, és meghallgassuk egymás véleményét. Na most, hogyha ezek a feltételek fönnállnak, és mindenki tudomásul veszi, hogy milyen előnyös az, amit az előbb mondtam, hogy nem kell utazni, zögykölődni, és így tovább, akkor ez a kérdés szinte föl se teendő, mert magától értetődő. Nekem személyesen olyan típusú videokonferenciáim, ahol az okozott gondot, hogy érdeklődés váltsak ki, vagy a partnert rávegyem arra, hogy érdeklődő legyen irányomba, ilyen problémában nem futottam még bele, de mondom, ennek valószínűleg az az oka, hogy nagyon célirányosan olyasmikre szerveztem, meg vettem részt videokonferencia rendszerbe, ahol a partnerek meg akartak valamit oldani eleve, és ezért föl sem merült az, hogy elbeszéljenek egymás mellett, vagy belefordulján az egész egy ilyen televíziós adást nézünk, és várjuk a műsort, hogy valami lesz, hanem mindenki magától értetődően beszélt és mondta magáit. Tehát nekem ezzel kapcsolatban egyáltalán még nagyon kevés negatív tapasztalatom sincsen, tehát ebben az értelemben nekem csupa pozitív tapasztalatom van, tehát nem volt ilyen problémám, hogy a videokonferencia rendszer okolnám azért, hogy egy beszélgetés, vagy meeting, vagy konferencia nem jött össze, vagy nem jól működött.
Igen, ez is talán elég alátámasztja azt a gondolatot, mint egy hagyományos tárgyaláson is, hogy olyanok vegyenek részt a tárgyaláson, akiknek közük van hozzá, és a csak ott lenni típusú embereket érdemes kihagyni, és az ő passzivitásuk nem rontja le azt a fajta
együttműködési szint. Ez nagyon jó, ez nagyon fontos, igen. Ez így van pontosan.
És ez nyilván hatványozódik a videokonferencia során, ezért meg kell tanulnunk offline tárgyalásokat, meetingeket is szervezni, és utána...
Hát, hogyha rajtuk van, tehát az emberek abban a kényszerhelyzetben vannak, idézőjelben mondom a kényszert, hogy meg akarnak oldani valamit, és úgy gondolják, hogy az előttük álló másfél óra alatt egymással tudják ezt megoldani, meg kell egyezniük például, tehát mondjuk, mit tudom én, egy bizottság összeül és határozatot kell hozni, és mindenki úgy akar elmenni, idézőjelben mondom, ebédezni, hogy túl van azon, hogy megbeszéltük pontosan, hogy mit kell tennünk, mi lesz a következménye annak, és milyen határozatokat hozunk. Ha ez a kényszerítő körülmény megvan, vagy az információ hiány, amit a másik fél tud kielégíteni, ugye, a beszélgetés kapcsán, akkor nincs ilyen probléma egyszerűen, akkor mindenki tudja, hogy miért van a videokonferencia, és mit akar tőle, és ha azt akarja belőle kicsiholni, amit benne van, akkor ki fog jönni belőle. De ha nem tudják pontosan, hogy miért ültek le beszélgetni, akkor pont ugyanazon, mint egy asztalnál, hogy ülnek egymásra szembe, és kavargatják a kávét, de nem tudják pontosan, hogy most mit is akarnak valójában. Nyilván a videokonferencia rendszernél ez kínosabb tud lenni, mert az elidegenítő effektusok többen vannak. A valóságban ezt több dologgal át lehet hidalni, videokonferencia rendszerén ez édesebben kijön. Tehát az értékes meg az értéktelen, a motivált meg a nem motivált beszélgetés, az jobban elválik egymástól a videokonferencia rendszerben, mint a valóságban szerintem.
Igen. látszik, hogy erre talán még inkább kell figyelni, hogy felkészült legyen mindenki, aki ott van. Tudjuk, hogy A-ból B-be akarunk eljutni, és hogy mi az A és mi a B. Oké. Egy nagyon érdekes kérdés következik, hogy ön szerint ugyanazt a tananyagot egy videokonferenciás oktatáson keresztül át lehet-e adni a diákoknak, mint egy helyi oktatásban, és hogy ez érvényesül-e mondjuk egy konzultációban, hogy szűrje-e az ember a témákat, hogy miről beszél videokonferencián, vagy tulajdonképpen mindenről lehet, hogyha jó felkészült társaság videokonferenciázik.
Uh-huh. Én ebben ketté választanám az oktatást, meg a meeting típusú videokonferencia rendszert. Az utóbbi esetében azt gondolom, hogy bármiről lehet videokonferenciázni, ha jól elő van készítve, és fogékonyak rá a részvevők, akkor én nem tudok elképzelni olyan témát, amelyikbe nagyon különbözne a videokonferencia rendszer a valóságos beszélgetéstől tematikusan. Tehát én nem tudok arra példát mondani a saját gyakorlatomban, hogy megszűrném ezt, és azt mondanám, hogy ez a bizonyos téma az nem alkalmas videokonferencia rendszerre. Ha oktatásra használom a videokonferencia rendszert, én ebben nem rendelkezem nagy gyakorlattal, tehát láttam ilyet, de magam ilyet még nem csináltam, akkor úgy gondolom, hogy a videokonferencia rendszer a közvetítés miatt annak az elidegenítő képessége a mai világban a hallgatóság, most egyetemi hallgatót képzelek el például a videokonferencia tárgyaként, az speciális elbánást igényel, mert a mai világban tudomásul kell venni, hogy azokhoz az időköz képest, amikor a ma 40-50 évesek egyetemre jártak, egy csomó cirkuszi mutatványra van szükség, hogy az ember a hallgató figyelmét megtartsa. Tehát akkor evidencia volt, hogy másfél órán keresztül egy hallgató tud figyelni. Akkor még nem kellett élelmiszert, vizet bevinni az órára, nem kellett telefonálni, közben SMS küldeni, pisilni, kimenni, és így tovább. Tehát ezek mind magától értetődőek voltak, és semmelyik professzornak nem okozott az gondot, hogy tartson egy órát, és semmelyik diáknak nem az, hogy másfél órán keresztül erre figyeljen és jegyzetelje. Ma ez nem így van. Ha nem így van, ha effekteket kell mozgatni a tanárnak ahhoz, negyed óránként valami humorosat mondani, vagy fölkelni, fölállni, ablakot kinyitni, becsukni, vagy az osztályterembe leföl sétálni, hogy megmozdítsa a hallgatókat testileg, lelkileg, szellemileg, akkor nyilvánvaló a videokonferencia rendszer ez ellen dolgozik, mert ezeket az effekteket, ezeket a hatásokat szűri, vagy korlátozza. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a tanárnak sokkal hatékonyabban kell egy előadáson a szavak erejével a hallgatóságot karbantartania, mint hagyományos módon, mert egy csomó fizikailag létező kontaktelem, amelyikkel piszkálni tudja a hallgatókat valamilyen szempontból, szemkontaktust, odafigyelés, odanézés, az a videokonferencia rendszerben nem úgy, vagy nincsen jelen. Emiatt azt gondolnám, hogy vagy rövidebbet kell tartani, tehát másfél órás videokonferenciás előadásra, ha én vállalkoznék, akkor egy hétig gondolkodnék azon, hogy mit adok elő, egy hétig meg azon, hogy mik legyenek benne a cirkuszi mutatványok, hogy a hallgatóságot a virtuális térbe is figyelemre tudjam biztatni. Ez biztosan probléma a mai hallgatósággal. Tehát persze témája meg oktatója válogatja, de átlagos esetben erre fel kell készülnie. Tehát én azt mondanám, hogy rövidebb órákat kell tartani, videokonferencia térbe nem kísérteznék másfél órás előadással például. Uh-huh. A másik meg az, hogy az oktatónak fel kell arra készülnie, hogy máshogy kell előállítani a figyelem fenntartó effektusokat, mint amilyeneket a valóságos térbe használ. Új eszközöket, új lehetőséget kell neki találni arra, amelyek átmennek a videokonferencia rendszeren is, ahhoz képest, amit a gyakorlatban, való világban, a fizikai térben meg tud oldani.
Igen, ehhez nagyon jó példa akkor, hogy olyan helyzet áll elő, amit az előbb is mondott, hogy mondjuk mind a két helyszínen van egy oktató, nyilván ez egy különleges helyzet,
igen,
ahol a helyi és a távoli embernek a párbeszédét, a együttműködését kísértik figyelemmel, talán ugye ez könnyebb, de amúgy meg tényleg ez egy új feladat, amire ötletek is kellenek majd. Beszéltünk már áttételesen erről, meg evidens is azok után, amiket ön elmondott nekem, de össze tudnánk foglalni, hogy ön személy szerint is itt az egyetemi könyvtár milyen előnyeit élvezi annak, hogy itt önök a videokonferenciát használják a munkájuk során. Mik lehetnek azok a konkrét előnyök, amit itt megemlíthetünk?
Ugye az előbb taglaltam már azt, erre nem is akarok visszatérni, hogy hát ugye az, hogy hát a a konferenciára fordított nettó és bruttó időnek a különbségéről beszéltem már. Ez nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az utazásnak a gyötrelmeinek a megspórolása és az, hogy rengeteg idő fölöslegesen elmegy balanszként a videokonferencia nélkül a valóságos térbe. Tehát ez az egyik legnagyobb előny. De a videokonferencia rendszernek egy nagyon nagy előnye az is, és ezt is tapasztaltuk már, ez mondjuk a Skype vagy a szoftveres videokonferencia rendszerre, vagy pedig a nagy videokonferencia rendszerre ugyanúgy igaz tud lenni, az, hogy sokkal kevésbé lesz protokolláris maga az értekezet összehívásának a momentuma, mert kisebb áldozatokat követel meg. Ha az értekezet kisebb áldozatot követel meg, magyarán mindkét fél részéről gyorsabban összerántható, kevesebb pénzbe kerül, kevesebb energiába kerül, akkor gyakrabban lehet élni azzal a lehetőséggel, hogy értekezetet tartsunk. Tehát például azt a típusú dolgot, hogy amikor ünnepélyesen összehívjuk a hat felet és értekezünk, és az 3 órán keresztül gyötörjük egymást, utána 3 hétig nem látjuk egymást, és akkor nincs értekezet. Ezt például egy videokonferencia rendszerbe szívesen föl lehet váltani olyannal, hogy akár hetente egy-egy órát interaktívan beszélgetünk, és ez ennek a szinergikus hatása az tud lenni, hogy felgyorsítja magát a folyamatot, amit a videokonferencia rendszerrel kezelünk, amit amúgy konferenciával, beszélgetéssel kezelnénk, azért, mert a gyakrabb interakció a beszélgetés, azáltal, hogy könnyebbé válnak a feltételei, az magára a folyamatra is visszahat, hogy gyorsítja. Ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, hogy mód van arra, hogy a videokonferencia rendszerrel egyszerűbben, fájdalommentesebben és gyakrabban nagyobb frekventativitással találkozzunk, és ezek rövidebbek és intenzívebbek legyenek. Ez szerintem a videokonferencia rendszernek, aki beletanult ebbe és megszokta, az egy óriási mellékhatása tud lenni, és ezt tartom talán a legfontosabbnak. Erre persze több videokonferencián kell részt venni valakinek, hogy rájön erre, hogy nem leképezni kell a fizikai konferenciának az időintervallumát, az, hogy mennyi ideig tartanak és hogy tartanak, hanem lassanként maga a videokonferencia, mint forma, az átrendezi a beszélgetésének a minőségét és a mennyiségét, mert hogy a kényelmessége, a technológia adta lehetőség, az egyszerűen módot ad arra, hogy ne egyszer akarunk elintézni mindent egy hónapra, hanem daraboljuk föl, és ettől intenzívebb lesz az egész. Ez egy nagyon fontos mellékhatás szerintem.
A videokonferenciánál egy nagyon érdekes kérdés, hogy mit akar megoldani. Beszéltünk arról, hogy személyes találkozókat láthatjuk ki, de ahogy ön ezt elmondta, az az érzésem, hogy az is beigazódni látszik, hogy nem csak a személyes kontaktusból, hanem az egyéb, akár telefonos, vagy e-mailes, vagy hasonló kontaktusból is áthozhatók szituációk a videokonferenciába. Magyarul meg tudnak valósulni olyan találkozók, amik amúgy nem is valósultak volna meg, tehát virtuálisan valósulnak meg, mert egyébként telefonon vagy e-mailben rendeztük volna. Jól értem akkor, hogy akár ilyen irányt is tudod?
Hát azt jelenti, nagyon egyszerű ez a dolog bizonyos szempontból, tehát lehet ezt bonyolultan is megfogalmazni, de én azt egyszerűbben fogalmaznék. Azt mondanám, hogy amit e-mailben intézünk, amit telefonon intézünk, meg videokonferencián intézünk, az egyszerűen minőségi töbletet ad hozzá. Tehát ugyanazt a dolgot el lehet intézni, kevésbé minőségileg, kevésbé kifinomultan, kevésbé szofisztikáltan. A telefonos interaktivitás az ezen fokoz, egy Skype beszélgetés is fokoz, de több embert bekapcsolunk egyszerre. Ugye tök világos, hogyha valaki megbeszél A és B valamit, és utána ezt az A és B adta beszélgetést telefonon reprodukálja B C-nek, majd C-ről visszacsatolva újra elmondja A-nak, ez is egy megoldása a problémának, de mennyivel másabb, hogyha hárman együtt beszélnek. Na most, ha csinált már valaki ilyet, hogy telefonált A-val, azt utána B-nek is elmondta, aztán C-nek is elmondta, és utána visszatért A-hoz elmondani, hogy mit mondott C és mit mondott T-Z, az kiderül, hogy rosszul mondta, rosszul értette, nem egészen úgy fogalmazott, de még utána kérdéseket tett föl A, hogy C-vel újra beszélni kell, és így tovább. Tehát egy fél napot el lehet azzal rondítani, hogy az ember próbálja tolmácsolni egy telefonon kivel, mit beszélt, hogyan, merre. Na most, ha e-mailen csinálj ugyanezt, akkor ugyanennek a problémakörnek az írásos változatát gyártjuk le. Nyilvánvalóan, hogyha ez egy videokonferencia térbe zajlódik, akkor egy csomó előnye van annak, hogy egyszerre vagyunk jelen ebbe, ugye, egyszerre tudunk reagálni egymásra, és az egy nagyon-nagyon nem lényegtelen körülmény, hogy látjuk egymás arcát, és látjuk a reakciókat. Igen. Tehát nem véletlen talán az, hogy statisztikailag látom a saját környezetembe, hogy akik elkezdtek Skype-on konferenciázni, tehát beszélgetni partnereikkel, rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel, kollégáikkal, azok egy idő után beszereznek hozzá videókamerát, mert egy idő után úgy érzik, hogy a interakció, amely a mozdulatokból, az arcból, az arclátványából, a gesztusokból, meg a gesztusnyelvből tevődik, az nagyon hiányzik a beszélgetésbe, tehát pótolni akarják ezt. Nyilvánvaló, ugyanez a videokonferencia térbe is látszódik. Tehát nagyon-nagyon szükség van arra, hogy az ember lássa a partnereit, és lássa, hallja a hangjukba, lássa az arcukon, hogy hogyan reagálnak valamire, mert az alapvetően befolyásolhatja azt az eredményt. Mindenki gondoljon arra, hogy amikor a smiley-kat használják, vagy nem használják az e-mailbe, az mennyit tesz hozzá, vagy mennyit vesz el belőle, és mennyire meg tudja változtatni akár egy e-mailes, vagy fórum párbeszédnek az értelmét. De a smiley-k azok egy leegyszerűsített primitív világot alkotnak ahhoz képest, hogy az embernek a gesztusrendszere, a hanghordozása, az arca mit fejez ki. Ehhez képest a videokonferencia ez mind rendelkezésre áll, és hogyha egy olyan közösségben vagyunk, ahol ezek az interakciók megszokottak és elvártak, akkor az ember figyel arra, hogy hát, hogyha mond egy ötletet, akkor a partnere hogy reagál. Csóválja a fejét közben, grimaszokat vág, oda szól a partnerének, esetleg összecsapja a kezét, óhatatlanul akarja is ezzel kifejezni, amit akar, vagy pedig nem is tudja letagadni ezeket a viselkedését, és akkor az ember módosítja, megváltoztatja azt, amit akar, máshogy nyúl hozzá. Tehát az, hogy a jó tárgyalás legyen, jó kompromisszum szülessen, az álláspontot jó közeledjenek egymáshoz, ahhoz egyszerűen szükség van erre az együttlátásra is. Tehát ezért tartom én ezt sokkal jobb eszköznek minden másnál. Valószínűleg a valóságos, személyes találkozás után ez a legjobb eszköz, számtalan előnnyel az előbbihez képest. Persze én is személyesen szeretek mindenkivel találkozni, ha csak lehet, de hát van, amikor nem lehet, mert távol vagyunk egymástól.
Hát akkor megerősít engem abban a definícióban, hogy a emberi kommunikáció legfejlettebb formája a high definition videokonferencia a személyes találkozó után. Igazából nincs is köztes állapot, tehát legalábbis filmekben már láthatunk olyan dolgokat, ahol teleportálják egymást az emberek, de alapvetően a jelen világunkban ez tűnik a legfejlettebbnek.
Ez pontosan így van. Így van, ezzel maximálisan egyetértek.
Most, hogy ennyi mindenről beszéltünk, teljesen kézenfekvőnek tűnik számomra, hogy és bízom benne, hogy akik ezt a videót látják számukra is, hogy nem egy ördögi dologról beszélgettünk a videokonferencia kapcsán, nem csak egy IT-soknak való érdekességről, nem csak a különcöknek való valamilyen játékszerről, hanem egy igazi munkaeszközről beszéltünk. És ezért jó lenne, hogyha összefoglalnánk egy utolsó gondolattal a beszélgetésünket, hogy ugye a célunk az, hogy a hazai felsőoktatásnak úgymond üzenjünk. Ön szerint mi lehet az, ami nálunk most szükséges ahhoz, hogy ez egy mindennapi eszköz legyen a felsőoktatásban a videokonferencia használatra?
Azt hiszem, hogy a legfontosabb az lenne, hogy a fővárosiak, akik birtokon belül vannak, legtöbbször a bizottságülések főváros centrikusak ott zajlanak le, sőt, legtöbbször az elnökök is fővárosiak, ők hívják össze. Sokszor a fővárosiak döntenek arról, hogy milyen eszközöket és milyen technológiákat használnak. Bizony, én nagyon sokszor belefutottam abba, hogy bár a vidékiek fölvetették annak lehetőségét, hogy videokonferencia rendszert tartsunk, a fővárosi elnök, aki számára ez nem volt kényelmi kérdés, az azt mondta, hogy ez nem szükséges, nem fontos, le kell menni a harmadik emeletre, és ki kell nyitni a szobát, és amúgy is le van takarva valami takaróval, és még a fiút is elő kell keresni, aki beindítja. Igen. Jobb lenne akkor, hogyha felutaznátok. Mondja a debreceni, pécsi, meg a szegedi kollégáknak, az mégiscsak egyszerűbb. Hát neki egyszerűbb, ez így van. Tehát azt gondolnám, hogy az egyik nagyon fontos körülmény az, hogy a vidékiekre tekintettel, akik ebbe sokkal érintettebbek és sokkal több hasznát látják, a fővárosi kollégák, akik egy olyan helyen indítanak értekezletet, ahol videokonferencia rendszer a közelben rendelkezésre áll, azok legyenek tekintettel a embertársaikra, és ők maguk is erőltessék azt, hogy a videokonferencia rendszer beszélgetés létrejöjjön, illetve hogyha a vidéki partnereik ezt fölvetik, akkor ne álljanak ellen a kísértésnek, próbálják ki ezt a rendszert használni. Ez egyik dolog, amit akartam mondani, a másik pedig az, hogy próbálják ki annak a lehetőségét, erről eddig nem beszéltünk, hogyha videokonferencia rendszert összekapcsolják egy rögzítő berendezéssel, vagy az NEF központban megrendelik a videokonferencia rendszernek a beszélgetésnek a tárolását, próbálják ki, hogy milyen jó érzés az, amikor a beszélgetésről úgy készült jegyzőkönyv, hogy nem kellett jegyzőkönyvet készíteni, bárki bármikor vissza tudja keresni a beszélgetésbe pontosan, hogy mi hangzott el, arra hivatkozni tud, ennek az archívuma rendelkezésre áll. Ez is milyen előnyös ahhoz képest, mintha megkérjük a titkárnőnket, vagy pedig egyik kollégát azzal, hogy pár jegyzetet csináljon arról, emlékeztetett, hogy mit is beszéltünk meg. Az se baj, hogyha az is elkészül, de az, hogyha mindenkinek a szava fölidézhető évek múlva is, vagy hónapok múlva is, és megtekintető, az is nagyon fontos dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy azok pedig, akik ezt a videokonferencia rendszert használják, és hozzám hasonlóan jó tapasztalatokkal bírnak, azok azt teszik jól, hogyha olyan embertársaikat, akik nyitottak ugyan, de még nem találkoztak ezzel a technikával, beviszik egy videokonferenciára, amit ők bonyolítanak le, kicsit már gyakorlottabbak, és ők megtapasztalják szemtől szembe, hogy milyen egy videokonferencia. Én azt vettem észre, hogy azokkal, akikkel ez megtörtént, az én áldásos tevékenységen folytán, hogy így mondjam, azok maguk is rákaptak erre, és fölismerték, hogy hogy történik ez meg. Tehát szerintem, aki szereti a videokonferencia rendszer, tudja, hogy mi az előnye, az érezze magát kicsit misszionárusnak, és a saját környezetébe hason oda, és toborozzon videokonferencia felhasználókat, azért, mert ez rá is majd egyszer jó fényt vetít, és visszaüt pozitívan, hiszen majd egyre több olyan emberrel találkozik, akire nem kell felutazni valahova, mert az is már meg van métejezve, azt is megkapta egy misszionárius, és már megmutatta neki, hogy milyen a videokonferencia. Tehát minél több fertőzött emberrel találkozik, idézőjelben az ember, annál kényelmesebben tudja bonyolítani a dolgait, és hatékonyabban. Ezt pedig úgy tudja elérni, hogyha ő maga is fertőz embereket, azt meg úgy lehet csinálni, hogy becipelem magammal videokonferenciára, hogy hadd lássák, hogy hogy kell azt csinálni, hogy nem ördöngőség, egyszerű, magától értetődő, és ha egyszer vagy kétszer megtapasztalta, akkor maga is profétája lesz ennek a dolognak.
Hát nagyon szépen köszönöm. Az biztos, hogy korábban beszélgettünk itt a riport előtt arról, hogy visszaidéztük a mobiltelefon megjelenését. Én hozzátenném a személyi számítógépet is, hogy annak idején azért tagadtuk sokan az új technológiákat, még én magam is csodálkoztam, hogy valaki ilyesmit használ, és mert hogy mi homo sapiensek vagyunk, aztán kiderült, hogy ezzel a tagadással csak a lemaradásunkat növeljük. Hát bízom benne, remélem, hogy ezzel egyetért, vagy hát úgy érzem, hogy egyetért, hogy ez ettől a technológiától sem félni kell, hanem inkább az előnyeit meglátni, és azt kihasználni, ezzel a hétköznapjainkba beleültetni. Nagyon szépen köszönöm. Beszélgető társam dr. Kokas Károly úr volt, a Szegedi Egyetemi Könyvtár igazgató helyettese. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt. Én is köszönöm.